Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a manipuláció témakörével foglalkozunk a legtöbbet. Nagyon izgalmas beszélgetések szoktak ebből kerekedni. Én azt gondolom, hogy ma is egy olyan témát választottunk, ami hát bőven magán hordozza a manipulációnak legalábbis a lehetőségét, hiszen egy nagyon látványos, vagy látványokban nagyon gazdag területről fogunk beszélni, a rendezvényszervezés világáról, és aligha hívhattam volna szakavatottabb szakértőt ebből a témában, mint Duka Andi, Duka Andreát, aki a HD Group Communication ügynökségnek az ügyvezetője, és hát alig, hanem az egyik legnagyobb, vagy a legnagyobb rendezvényszervező kis hazánkban. Úgyhogy Andi, köszöntelek a stúdióban.
Üdvözlök mindenkit, szervusz Kornél.
Mikor rád írtam, hogy felmerült bennem, hogy erről beszélgetnénk, akkor nem mondom, hogy egyedül voltál vele az eddigi vendégeim közül, de mindesetre nagyon a élmezőnyben voltál azok közül, akik azt írták, hogy hát tulajdonképpen abból élünk, vagy azt csináljuk egész nap. Miért gondoltad így? Mi ugrott be elsőre?
A szemfényvesztés meg a manipuláció az először az embereknek általában egy rossz konnotációban jut eszébe, pedig ezek egyébként nagyon hasznos dolgok ahhoz, hogy kikacsincsunk a mindennapokból, vagy a mókuskerékből, és szerintem ennek van egy nagyon jó oldala, és mi ezzel foglalkozunk.
Arra gondolunk esetleg, amikor jön egy megrendelő, most vágjunk akkor a közepébe, és elmondja neked azt, hogy mondjuk az ő fejében mi él, felteszem, hogy van hozzá valami büdzsé elképzelése, most akkor eléggé így belevágva a közepébe, aztán lehet, hogy egy kicsit hátrébb lépünk, és akkor az a feladat, vagy az a brief, hogy ebből kell valamit főzni. Én úgy képzelem, hogy a büdzsének mondjuk a keretei azok automatikusan valamilyen módon predesztinálják azt, hogy milyen módon fogjon hozzá az ember, hogy ebből a maximumot, vagy annál is többet kihozzon.
Amit válaszolok, az lehet, hogy őrültségnek fog elsőre hangzani, de egyáltalán nem a büdzsével foglalkozunk először, mert azt próbáljuk először felmérni, hogy a rendezvény a legmegfelelőbb eszköz-e a kommunikációs célhoz, amit az ügyfél kitűzött magának. Úgyhogy először elkezdünk beszélgetni a céljairól és az üzenetéről és a célcsoportjáról. Ez a három fogja meghatározni, hogy valóban rendezvényre költsön, vagy esetleg egy out of home megjelenést csináljon, vagy vegyen inkább óriás plakátot.
Tehát nyilván akkor a marketing vagy a média a mix inkább az amit össze kell állítani akkor, hogyha a célját már valamennyire ismeritek, vagy felméritek. Gondolkozzunk arról, hogy mondjuk mikor, akkor így kérdezem inkább, mikor a legjobb eszköz egy rendezvény mondjuk milyen célok mentén?
Egyetemen tanítok, de nagy legény volt ez most, óraadó tanár vagyok, és nagyon megtisztelő a BGN, és a diákoknak mindig elmondom, hogy szerintem a rendezvény, ez egy a kommunikációs stratégia egy olyan része, ami a személyes márka élmény átélésére alkalmas. Teljesen mindegy, hogy belső kommunikációban, és ezt a márkáját egy cég a kollégáknak szeretné megmutatni, mint munkáltató, vagy a partnereinek, mint megrendelő, vagy mint alvállalkozó, esetleg a lakosságnak, akik vásárolnak tőle, de hogy egy személyes márkaélmény az a cél, amit el kell érni mindig egy rendezvényen.
Tehát a márkaépítés akkor az, amit a elsődleges erejének gondolsz, hogyha rendezvényszervezésbe kezd valaki?
Mindenképp ismernie kell bizonyos szabályokat a kommunikációs szakmában. 20 évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem ezt a szakmát, akkor a rendezvényszervezés a szórakoztató szektorban volt. Akkor még azon gondolkodtak, hogy milyen helyszínre vigyünk ki énekeljen, akinek meg volt Presser Gábor telefonszáma, az volt a legnagyobb király a rendezvényes
szakmában.
Azért ma
is elől van szerintem.
Az biztos. Presser Gáborral dolgozni mindig kiváltság. De átalakult ilyen szempontból a szakma, tehát a 20 évvel ezelőtt esetleg egy Rhys Ross Molinót tette ki, ami egyébként a cégben lógott valahol, és akkor ez jelezte csak, hogy bizony annak a csempegyártónak az eseményén vagyunk. És most pedig azon gondolkodunk, hogy egyáltalán megjelenjen a márka neve, vagy csak a színei, vagy csak a zenéje, vagy a főüzenete valamilyen formában.
Azért azt, hogy tegyem hozzá, hogy kicsit kötve az evet az a karóhoz, mikor ezekkel gondolkozol, hogy mondjuk csak a dallam, a zenéje jelenjen meg valakinek, vagy csak a színvilág, és esetleg a neve nincs is ott, akkor azért a kommunikációs manipulációnak egy eszköztárát idézzük meg.
Igen, a rendezvényen általában igyekszünk az öt érzékszervet elkapni, hogyha amikor rendezvényre jön a vendég, akkor eleve egy másik világba kell, hogy belépjen. Az nem lehet, hogy megérkezik a munkájából, a gyereket elvitte az óvodába, egyébként még az e-mailjeit nézni szívesen, és nincs valami, amitől leteszi a telefonját, leteszi a gondolatait, és azonnal elkezd figyelni. Úgyhogy mindenképpen be kell léptessük őt egy világba, és minden érzékszervére hatnunk kell az út során, amit ott megél.
Menjünk ezen végig. Mikor kezdődik az, hogy mondjuk egy ember, egy vendég megérkezik, most nem fizikailag, hanem átzsilipel a rendezvényre? Tehát mondjuk megkiszáll a taxiból, mondjuk jöjjön taxival, mikor indul vele az az utazás, hogy ő most belép ebbe a térbe, és hajlandó mondjuk az e-mailen való gondolkozást elengedni?
Képzeld, erre van egy személyes, céges trükköm. Lehet, hogy van olyan, aki megérkezik, és már azonnal ott van, ahogy meglátja kint az épületvetítést, vagy a színeket az épületen, de ez a ritkább. Nagyon gyakori az, hogy bejön, még egy kicsit zavarban van, hova tegye le a kabátját, kit köszöntsön előbb, igyon vagy ne igyon, inkább igyon vacsora után, még leül a székre, még utoljára ránéz a telefonjára egy utolsó üzenet. Gyakori, hogy olyankor beteszik az ügyvezetőnek a beszédét, aki köszönti a vendégeket. A mi rendezvényeinken mindig valami olyannal kezdünk, ami berobbantja az eseményt, tehát hogy egy crescendo megyünk még feljebb, és az a rész, amikor mindenki elkezd figyelni. Ilyenkor vizuálisan is a szemüket is oda vezetjük, minden irányból lekapcsoljuk a fényeket, amikre nincs szükség, és a szemüket is a színpad felé, vagy ahol történik a program, a felé vezetjük, és ez mindig egy picit lazább, mint amilyen az egész esemény maga. Hogyha ez csak egy szakmai esemény, akkor ez egy inspirációs előadó. Tehát nem kell csimbum cirkuszt elképzelni egy nagyon komoly szakmai esemény előtt, hanem egy külsős inspiráció előadó, aki beszél a vendégekhez, egy picit elgondolkodhatja.
Hát ahogy a hangulatot, igen. Tulajdonképpen.
És ez a funkciója ennek a műsorelemnek, és ez az első trükk, amit most itt felfedek.
Még egy gondolattal visszább megállítanálak, amikor ugye azt mondod, hogy bejön, picit zavarba van, eldönti, hogy elveszi-e a italt a tálcáról, vagy nem. Tehát ezt a pillanatot szerintem sokan ismerjük, és az a nehéz feladatotok van szerintem, hogy ilyenkor már a regisztrációval, a betűrenddel, a kistáblákkal, hát elég jól irányítani, mert ugye olyan funkciója is van ennek az egésznek, hogy például ne torlódjanak föl, kabátot le tudja tenni, tehát én szerintem ez is már egy része annak, hogy kényelmesen érkeztesse valaki magát.
Vannak bizonyos receptek, amik univerzálisak, és minden eseményre vonatkoznak. Pont ezek, amiket elmondtál, az érkezés, a beléptetés, a regisztráció, a ruhatár, ezek a szakma alapjai, ezeket ismerni kell. Ezeket nem lehet adhok kitalálni, mert valaki mondjuk járt már sok rendezvényen, hanem ezek olyan szakmai alapok, amiket mondjuk az egyetemen is nagyon igyekszem terjeszteni.
Ne bentsünk fel egy pár ilyen alapvetést, akkor hát, ha nem mindenki ismeri őket. Én például tudom, hogy kell, de hogy milyen fő szabályok vannak, azt lehet, hogy nem gondolnám.
Minden rendezvénynek van egy szerkezete, attól kezdve, hogy elindítjuk a kommunikációját, egy timing mentén megy ez a szerkezet, egészen addig, hogy megérkezik az első vendég, ez az előkommunikációs szakasz, aztán van a lebonyolítási szakasz, amikor megtörténik maga az esemény, és aztán van az utókommunikáció. Az eseményen a vendég haladási irányát vesszük szabályként, tehát ahogy a vendég megérkezik, mit lát, mit kell tennie, hova teszi le a dolgait, hova ül le, kényelmes lesz-e neki több mint másfél órán át ülni. Nem lesz kényelmes nyilván, tehát akkor bármilyen kérés is érkezik az ügyfél részéről, vagy egy fellépő zenekar részéről, ezeket mindig számba vesszük, és így alakítjuk ki a vendég útját. Például azok is apró trükkök egy rendezvény során, hogy mindig legyen mit csinálnia. Tehát ha nem kell nézni a színpadot, és esetleg nem ismer senkit, akkor legyenek olyan kiegészítő programelemek, amit elmegy, megnéz, vagy bekap egy falat csokoládét, vagy pezsgőt, és esetleg útközben találkozik valakivel. Tehát legyen valami történés, amivel vezetjük őt a rendezvény során.
Tehát ilyenkor bukkannak fel a blackjack asztalok, meg a rulett kellékek.
Ízlése válogatja.
Én nem bánom, amikor ilyen van egyébként, ugye itt ott inkább picit az a gond, hogy most pénzbe játszunk, vagy nem pénzbe játszunk. Tehát amikor nincs tétje egy szerencsejátéknak, majd fogunk szerintem ebben a műsorban, nem is ebben az adásban beszélni a szerencsejátékokról, mert azért ha ott van manipuláció, akkor tényleg annak csak egy tetőfokát tudják. De nem ebbe akartam belemenni, elnézést, csak elgaroppíroztam.
Azt hittem, hogy itt mondhatok majd egyet, hogy mi volt eddig a legviccesebb.
Andi, mi volt eddig a legviccesebb ebben az
időben? Volt egy olyan rendezvény, ahol értékesítők vannak, ott mindig be lehet tenni bulis dolgokat, néha őrültségeket is, olyat, amit egyébként egy céges rendezvényen soha nem javasolnánk. Valamiért az értékesítők, ők nagyon szeretnek bulizni, és mernek is bulizni, és egy vállalatnál éppen igazgatóváltás volt. És pont akkor volt az esemény, ez már nagyon rég megtervezték, tehát ezt nem lehetett előre tudni. És az egyik programpont, mert ilyen Halloween környéki volt az esemény, egy jósnő volt az egyik programpont, és állítólag a legtöbben azt kérdezték, hogy ki lesz az új igazgató.
És ő nem mondhatta meg, hogy ő az. Igen, hát az egy nagy vállalás, ilyen ezoterikus, spiri dolgokat beletenni egyébként egy céges környezetben. Miközben azt gondolom, hogy egyébként ezek a kis, hát hívhatom töltelék programoknak, ami ugye nem szorosan...
Kiegészítő programoknak szoktuk hívni őket,
gondoltam,
igen.
Hogy nem töltelék programok, hívjátok őket, hanem kiegészítő programoknak, de hát nyilván nem szorosan kötődnek a rendezvényhez, mert ilyenkor van egy karikatúra rajzoló, rulett, vagy ilyesmi. De ha jól értem, és ez nagyon tetszett nekem, amit mondtál, hogy ugye ez mind azt szolgálják, hogy az ember akkor se érezze magát teljesen elveszettnek, hogyha mondjuk nem oldódik olyan könnyen, vagy nem ismer olyan sokféle embert.
Vagy vár éppen valakire, aki folyton beszélget valakivel, úgyhogy addig elüti az időt. 10 perc a karikaturistánál, és aztán borkóstoló.
Ez tényleg nagyon kellemetlen, amikor az ember egy valakivel szeretne beszélni, és mindenki más is ővel akar beszélni, úgyhogy egy picit ott kell morzsolgatni a zsebkendőt, amíg végez. Igen, ilyen élményem van egyébként.
Te biztos, hogy tudod a PR-es szakmai múltadból, hogy néha azt a tanácsot adják a tanácsadók, hogy érdemes rendezvényeken kiírni azt, hogy kivel szeretnél beszélni, és azt elérni, mint cél egy rendezvényen.
Mondanám, hogy természetesen, de nem ismertem. Nem ismertem, legalábbis a mentális térképemen lehet, hogy rajta van, hogyha meglátok valakit, hogy na, akkor most megpróbálok szóba legyedni. De igen, ez már a rendezvényen való részvétel. Ugyanakkor arra kérdeznék vissza, azon gondolkoztam el, amikor mondtad, hogy a megbízót milyen módon terelgetitek, vagy milyen módon próbáljátok a ő általa fogalmazott briefet tulajdonképpen értelmezni, vagy hát iterálni vele, alkudozni, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem, mert végeredményben, és igazából ez a kérdésem, ti őt képviselitek, miközben egy nagyon komoly szakmai stabilitást is kell hoznotok, hogy megy ez a konfliktus helyzet, vagy legalábbis alkudozási helyzet.
Az ügynökségnél az a szabály, hogy mindig viszünk megoldási javaslatokat, olyanokat is, amiket nem kért az ügyfél, mert lehet, hogy csak nem gondolt rá, és ehhez nagyon jól körbe kell járni a márkát, és igyekezni személyesen beszélni a döntéshozóval. Ez nagyon fontos. Sokszor olyan köztes kollégák vannak a döntéshozó is köztünk, akik nem biztos, hogy megértik, hogy mire van szükség, vagy nem merik megkérdezni, mert olyan magasan van a döntéshozó, és emiatt gyakran viszünk több megoldási javaslatot, és általában azt szokták megvenni, amit mi viszünk.
Hiszen ott van mögöttetek az a szaktudás, meg szakmai tapasztalat, mivel el tudjátok azt mondani, hogy lehet, hogy nagyon látványos 4000 békegalambot felengedni a levegőbe, de mondjuk a kongresszusi központban ez ellenjaval.
Egy konkrétumot mondok, legyen Bono a YouTube-ból egy hónap múlva a rendezvényen, és akkor vegyük fel előre, hogy hát ha vírus videó lesz belőle, és majd terjed.
Készüljenek fel mindenre?
Nagyon jó kapcsolatrendszerünk van egyébként a külföldi ügynökökhöz, vannak is olyan ügynökségek, akikkel állandóan beszélünk, tehát hogy nem azt mondom, hogy nem tudnánk Bonót elérni, de hogy általában fél év, egy év, kettő, öt évre előre vannak kötve, és a külföldiek például, hogyha Kelet-Európába jönnek, akkor lehet őket Magyarországra csábítani, ha van éppen egy szabad napjuk a tervben. El szoktuk mondani operatívan, hogy mi a gátja, és egyébként mindent megteszünk, hogyha mégis ennek ellenére igény van erre, mindent megteszünk, hogy elérjük az ügynökét.
Hát ugye magánbulikon néha szoktunk hallani ilyen nagy hírességeket, akik felbukkannak, biztos, hogy azért elérhetőek, vagy van az a motivációs eszközrendszer, amivel be lehet őket esetleg rángatni.
Nagyon konkrét motivációs rendszer van. Mi egyébként nem vállalunk olyan eseményt, ami nem nagy vállalati, tehát sem esküvőt, hiába 2 nap és 400 vendég, sem privát eseményt, hiába 400 vendég, mert nagyon más a lélektana egy ilyen szervezési folyamatnak.
Ezt tökéletesen el tudom képzelni, igen, hogy máshogy áll neki az ember, amikor a márkáját, brandjét építi, mint amikor egy ilyen világra szóló magánesemény tervez, ezt teljesen képszerűen magam előtt látom. Térjünk vissza arra, Andi, amikor a 5 érzékszervet említetted. Ugye most egyelőre ott tartottunk, hogy megérkezik a vendég, valami nagy kezdet van, vagy valami nagyon látványos elem, amivel odairányítottok a szemét, tekintetét, fényekkel, bármi egyéb technológiai megoldással. Mi van a többi érzékszervével? Mondjuk a hangokkal folytassuk, aztán majd még kérdezlek.
Gyakran kérdezik tőlünk, hogy mi az, ami miatt el fog jönni az ügyfél egy eseményre. Sőt, a Covid óta még inkább nehéz, hogy odahozza a testét, ahogy néha nagyon szemléletesen beszélünk róla. És erre általában az a válasz, hogy vagy tanulni, inspirálódni jön, kapcsolatot építeni jön, vagy valami annyira extra helyszín, a fellépő vagy az étel, ami miatt azt mondja, hogy nem akarja ezt kihagyni. Tehát meg kell neki keletkezni ennek a fear of missing out, a kimaradást való félelem élményének. Úgyhogy már eleve az előkommunikáció során egy icipici kóstolót kell neki adni abból, hogy mire számít. Ideális esetben egy olyan helyszínen van, ahol még nem volt, és ilyen helyszín most például a zeneháza, ahol én nagyon gyakran megyek, mert rendezvényeink vannak.
Hát de még mindig nem pipálta ki mindenki mindenféle módon.
Még mindig meglep, hogy van, aki nem volt, és nagyon ajánlom egyébként magánemberként is be lehet sétálni. Olyan lenyűgözve állnak már önmagában az épülettől, hogy már elkaptuk, már megvan, már gyakorlatilag csak jól kell vele viselkedni, hogy egy olyan élménnyel távozzon, hogy meséli másnap a barátainak, vagy kiteszi a saját profiljára, és hát ugye a social media multiplikatív hatása az nagyon kell nekünk, ha jól sikerül egy rendezvény.
És most a zeneház erőt eszembe, hogy igen, a rendezvény szakma is, meg egyébként a turisztikai szakma is mindig hát nagyon pártolja azt, hogy épüljenek új konferencia központok, helyek, mert ugye azt lehet megfigyelni, hogyha van helység, tehát van venue, akkor lesznek rendezvények is, ezt te is így látod?
Nagyon pártolom én is, hogy bizonyos rendezvény méret fölött nincs elég helyszín Magyarországon, és nagyon klassz lenne, hogyha jönnének óriás kongresszusok. A mi kollégáink nagyon szeretik az extra helyszíneket. Voltunk már Kőfejtőben, Barlangban, nagyon szeretnénk Uszályra vinni rendezvényt, sajnos biztonsági okok miatt egyik ügyfelünk sem merte még elvállalni.
Pont arra akartam rákérdezni, hogy a biztosításotok is kiterjed mindenre az ötletre.
Sajnos a rendezvénybiztosítás az nem nagyon könnyű műfaj, úgyhogy nehéz lenne. De hogy mi nagyon keressük az extra helyszíneket, viszont oda mindent vinni kell, ahol nincs közvilágítás, nincs mosdó, nincs víz hálózat, de gyakran csinálunk ilyeneket, tehát hogy nekünk a különleges helyszín az nagyon fekszik, azt nagyon szeretjük.
Tehát ha valaki bedob egy elmebeteg helyszínt, akkor nektek felcsillan a szemetek, hogy ez szuper, és akkor kezdtek csak elgondolkozni, hogy oké, de nincs út.
Nem, a csapatban mindenféle kollega részt vesz a projekt során, tehát vannak a kreatív kollégák, és vannak azok, akik nagyon lebonyolítás szemmel gondolkodnak, és akkor azt mondják, hogy nincs út, de tudok csinálni olyan műanyag sejtekből, amik a szigeten is vannak, amikor nagy a sár. Úgyhogy ilyenkor a csapatban mindenki részt vesz, és megpróbáljuk teljesen a lehetetlennek is kitolni a határait, tehát hogy valamilyen módon lehetséges, és van egy ilyen mondás, amit a férjem, aki szintén tulajdonos, szokott mondani, hogy ez most probléma vagy költség. Mert hogy általában ezek nem problémák, hanem költségek, és az a kérdés, hogy van-e erre büdzsé allokálva. Ha nincs, akkor nem oda megyünk.
Igen, ugye a legelső kérdéskörben ezt próbáltam feszegetni, hogy ezért a büdzsé a határokat nyilván befolyásolja, de azt teljesen elfogadom, hogy tulajdonképpen szinte mindent meg lehet oldani, vagy meg tudtok oldani, csak van az a pont, amikor az ügyfél, a megrendelő már azt kell, hogy mondja, hogy ennyire viszont neki nem fontos, mondjuk. Ez nagyon negatív volt, nem azt mondja, hogy szeretné.
Ez abszolút realista, és azt gondolom, hogy vannak nagyon kötött költségvetésű cégek, és vannak olyan cégek, ahol nagyon fontos, hogy a márka élmény az tényleg relevánsan megjelenjen a célcsoport fejében. És azt hiszem, hogy ott a költségvetés az arról szól, hogy van egy keret, nyilván őrült módon nem szoktunk eltérni tőle, de azért alapvetően elsőre az ötletest veszik meg, és aztán a megvalósítási lehetőséget nézik meg, és aztán mondják azt, hogy akkor hogy tudják tágítani a költségvetést, és hogyha nagyon valóban releváns, hogy valami extra legyen, akkor a költségvetés nem szokott akadály lenni.
Hát amikor már akkora jó ötlet van, akkor amikor mindenki beleszeret, akkor nyilván azt mondja, hogy akkor előteremtjük rá. Még visszakérdezek mind a hangokra, és behoznám az illatokat is, hogy az érzékszerveken így szaladjunk végig, még ebben a blogban, és aztán a következő beszélgetés részletben pedig a tematikus eseményekről foglak kérdezni. De először azt kérdezem tehát, hogy fel tudsz-e idézni olyan trükköt vagy eseményt, ahol nagyon meghatározó volt mondjuk akár a hanghatás, vagy akár az, hogy milyen illatvilága van annak a rendezvénynek.
Lehet, hogy nagyon triviális a példám, és hogy az a városi legenda, hogy a kocintás azért született meg, hogy a borivásnak minden érzékszervre hasson. Megfogod a poharat a kezedbe, érzed a poharat, látod a színét, érzed az illatát, az ízét, és hiányzott valami a fülednek, és így jött a kocintás, és ettől egy pohár bor minden érzékszervedre hat. Ezt meg lehet valósítani minden helyszínen, a fényekkel, a hangokkal. Azok a vetítés élmények, amik azt érzed, hogy teljesen más világba csöppensz, a Bálnában van egy óriási rendezvényterem, egy 1000 fős rendezvényterem, és a Bálnából egy nagyon szép kilátás van a Dunára, a Gellért-hegyre, és le lehet a rolókat húzni gyakorlatilag elektromosan. Készítettünk egy olyan architekturális vetítést, ami a lehúzott rolókkal úgy volt rávetítve a Bálnára, mint hogyha ugyanúgy bennülnénk, és látnánk a Gellért-hegyet, a Dunát, tehát gyakorlatilag ennek a képét vetítettük elő. És amikor így lekapcsoltuk a fényeket, és a hang elmondta, hogy elindulunk egy utazásra, akkor megjelent ez a külső kép, és hirtelen felemelkedett az egész, mint hogyha egy űrhajó emelkedne fel, és a vendégek még hátra is hököltek egy kicsit, mert tényleg azt érezték, hogy megmozdul a talaj a lábuk alatt, és aztán elindultunk a világűrbe, ami szintén egy gyönyörűséges kép volt, ami egy ilyen nagyon megnyugtató rész. Tehát, hogy amikor ennek vége volt, akkor visítva tapsoltak, mert olyan sok egy olyan élményskálán vittük őket végig, az ijedelemtől a jó kedvig, és aztán a megnyugvásig, ami a végén azt eredményezte, hogy ilyen örömteli tapsolás volt.
Innen folytatjuk Duka Andival, a Krízisek és pofonok adás első részét hallottátok. Rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést.